és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az elmúlt percekben az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
Szentek, szent életű emberek.
Szent István diákonus vértanú. Krisztus után körülbelül 3-ban született, Jeruzsálemben halt meg 34 táján. Számításunk szerint körülbelül 30 évet élt. Vértanúságát az apostolok cselekedetei írja le drámai módon a 6., 7. és 8. fejezetben. Tisztelete már az 5. század előtt elterjedt. Az 5. században Rómában 2 templom épült tiszteletére, az egyiket Nagy Szent Leó pápa építette, a Via Latinán, a másikat Simplicius pápa a Monsciliuson. A hagyomány szerint a 72 tanítvány egyike volt akik közül az apostolok kiválasztották a 7 diákonus egyikének. A Szentírásból olvasom a diákonusok megválasztásának történetét. A tanítványok szaporodtával zúgolódást támadt a görögök között a zsidók ellen, mert özvegyeiket elhanyagolták a mindennapi alamizsna osztogatásnál. Ezért a 12 összehívta a tanítványok gyülekezetét. Nem volna rendjén, mondták, hogy az asztalnál szolgáljunk, s közben elhanyagoljuk az Isten igéjét. Azért, testvérek, választhatok ki magatok közül 7 jó hírben álló, bölcs és szentlélekkel eltelt férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Ez a beszéd az egész gyülekezet tetszését megnyerte. Kiválasztották tehát Istvánt, akit hit és szentlélek töltött el, továbbá Fülöpöt, Prohóruszt, Nikánort, Témont, Parmenászt és Miklóst, az antiókiai prozelitát. Ezeket az apostolokhoz kísérték, azok pedig imádság közben rájuk tették kezüket. Isten igéje meg tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megszaporodott Jeruzsálemben, sőt, a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. A kiválasztás után Jeruzsálemben István látta a szegények szolgálatát, s ő volt az első felnőtt vértanú is, aki Jézus mennybe menetele után vérével pecsételte meg a hitét. Egyidős lehetett Saullal, s kétségtelenül nagy műveltséggel rendelkezett. István az Alexandriai Egyetemen tanult. A Szentírás feljegyzi róla, amint az imént hallottuk, hogy hittel és szentlélekkel eltelt férfi volt. Nem csak az özvegyek és a szegények gondozása kötötte le, hanem segített az apostoli igehirdetésben is. Telve volt kegyelemmel, erővel és nagy csodákat művelt a nép között. Ezért a keresztény közösségben betöltött fontos szerepéért vonta magára a zsidóság figyelmét és gyűlöletét. Amikor pedig nyíltan hirdetni kezdte a krisztusi tanítást, egyenesen a főtanács elé hurcolták, amely Jézust is kivégeztette. A főtanács most is, mint akkor, csak hamis tanúk segítségével tudott ítéletet hozni. Előbb azonban védekezhetett István. Védőbeszédét azzal a szemrehányással kezdte, hogy nem tartják meg a törvényt, és ellene mondanak a Szentléleknek. Úgy, mint őseik, most is üldözik és meggyilkolják Isten igaz küldötteit és a prófétákat. A főtanács teljesen felháborodott. Fogukat vicsorgatták. István pedig nyugodt maradt. A Szentlélekkel eltelve tekintett fel az égre, és látomásban részesült. Látomását a Szentírás így beszéli el. István föltekintett az égre, és megpillantva az Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbján áll, fölkiáltott. Bizony, látom a megnyílt eget, s az emberfiát, amint az Isten jobbján áll. Erre azok nagy hangon fölkiáltottak és befogták fülüket. Azután egy emberként rárontottak, s a városon kívül vonszolva megkövezték. A tanúk pedig ruhájukat egy Saul nevű ifjú lábához rakták le. Amikor megkezdték István megkövezését, az így imádkozott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Mikor pedig térdre rogyott, fönhangon kiáltotta, Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. Alig, hogy ezt mondta, kilehelte lelkét. Saul pedig helyeselte meggyilkolását. És ez a Saul lett később a damaszkuszi úton Szent Pál. Igaz, idő kellett ahhoz, hogy megértse Isten üzenetét, tanítását, de milyen csodálatos apostola lett az egyháznak, a népek apostola. Sokan úgy tartják, hogy Szent István vértanúsága nagy hatással lehetett Saulra. Ennyit tehát Szent István diákonusról, vértanúról. Amikor karácsony és szeretet ünnepén a karácsonyfák világában egyházunk Istvánt a betlehemi jászol mellé állítja, kiomló piros vérével, akkor ezzel arra figyelmeztet, hogy a Jézushoz való tartozásunk nem merülhet ki valami mézes kalácsos keresztény életben. Aki Jézushoz tartozónak vallja magát, annak Istvánhoz hasonlóan vállalni kell az ezzel járó szenvedéseket, ha kell, a vértanúságot is. Nagyon sokan vállalják ezt napjainkban. Nem az ellenséget átkozva, hanem megbocsátást gyakorolva. Első szent királyunk, aki a magyar nemzetet a kereszténységhez vezette, a keresztségben az ő nevét kapta. Imádkozunk a szentmisében, Urunk Istenünk, add, hogy kövessük annak példáját, akit ma tisztelünk. Tanuljuk meg szeretni ellenségeinket, hiszen ma Szent István vértanú mennyei születésnapját ünnepeljük, aki üldözőjéért is tudott imádkozni.
A Szent István Rádióban.
Karácsony az újrakezdés ünnepe, hangsúlyozta Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. Jézus születése nem csak egy múltbeli esemény, hanem ma is megszólít. Arra hív, hogy befogadjuk őt az életünkbe, és új életet kezdjünk. A karácsony üzenete átfogja az idő egészét. Kezdet, múlt és jelen találkozik benne. Isten belép az ember történetébe, hogy reményt adjon, és megmutassa, a szeretet csendben, alázattal változtatja meg a világot. Karácsonyi homíliájában a főpásztor kiemelte, Krisztus születése ma is arra hív bennünket, hogy befogadjuk a szeretetet, és engedjük, hogy Isten újrakezdje bennünk az életet. Karácsony öröme mindenkié, senki sincs kizárva belőle. Az érsek figyelmeztetett, Krisztus befogadása döntés kérdése, mely megtérést kíván. A Szent Mise végén imádságra hívott a háborúk sújtotta térségekért, és a békért az egész világon. Az első szent szolgálattevők egyikét ünnepeljük ma. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek karácsony másnapjára írt körlevelet. Az érsek úgy fogalmazott, karácsonyi kérdés, miért lett az Isten fia emberré? Hiszekedjünk röviden, így válaszol. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből. Jézus küldetésében benne van maga a szolgálat is, hiszen ő mondta magáról, az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul adja oda életét sokakért. Mai napon Szent István diakónust ünnepeljük, az első szent szolgálattevők egyikét, hiszen a diakónus szó ennyit jelent. Alkalom arra az ő napja, hogy elmélkedjünk a szolgálatról, mint életünk fontos tevékenységéről. Az ember tegnap, holnap és holnap után is egyformán egy végső és mindent átfogó hivatásért létezik, akár tud róla, akár nem. Minden helyzete és találkozása az üdvösségre van beállítva, és az üdvösség össze van kapcsolva az emberek szolgálatával. Alkalom arra, hogy Isten szólítására válaszoljunk, és önmagunkat is felajánljuk a másoknak tett szolgálatban. Ezek a szavak provokatívak, megnyílhatunk előtte, de el is zárkózhatunk. Karácsonynak éppen ezért kemény az üzenete. Erre a keménységre Szent István diakónus vértanú élete a példa, de arra is, hogy Jézus velünk van minden nap, a világ végezetéig, írta Bábel Balázs. Együtt építjük a magyar köznevelést, írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos, karácsony második napján a pedagógus béremelési folyamat történetét felidézve. Balatoni Katalin azt írta, 2023 őszén kezdte szolgálatát, mint köznevelési helyettes államtitkár, amikor az új életpályatörvény véglegesítéséről és a béremelés előkészületeitől volt hangos az ország. Hangsúlyozta, Akkor is az vezérelte, ami most is, hogy minél több segítséget tudjon adni a pedagógusoknak, és a lehető legjobb oktatást biztosítsák a gyermekeknek. Egyértelművé vált 2025-re, hogy a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték, a magyar kormány pedig minden erejével azon dolgozik, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvégi Balázs a megjegyzésben megosztott videóban azt mondta, Európa nehéz évet zár. A háború, a migráció, a terrorveszély, az energiaválság és a gazdasági nehézségek határozzák meg ma az európai mindennapokat. Hangsúlyozta, a kormány mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a veszélyes brüsszeli döntésekből, és ne sodorjanak minket háborúba. Hidvégi Balázs hozzátette, kívánja mindenkinek, hogy a magyar érdeket, a békét és a biztonságot válassza. Jövőre milliárdos terhet kapnak a tehetősebb önkormányzatok, írja az Index, a magyar közlönyben megjelent kormányrendelet alapján. Ez szerint a 3177 helyi önkormányzatból 870 szerepel azon a listán, amely a szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezett településeket sorolja fel. 2026-ban a hat legnagyobb befizető város Budapest, csaknem 98, Győr 13, Debrecen 12, Székesfehérvár 9,5, Kecskemét több mint 7,5 és Budaörs 6,5 milliárd forinttal. Az időjárásról. Délnyugaton csökken a felhőzet, a határ közelében tartósan borult tájak maradnak. Napközben az északkeleti harmadban befelhősödik az ég, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között várható, estére mínusz 4 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. december 22-i adás ismétlését hallják, amelyben dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és Kovácsné Nagy Diannával, az Egyetem Gyakorló Általános Iskola Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum hittan tanárával Karácsony misztériumáról beszélgett.
Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót és beszélgető társaimat, akikkel a mai napon a karácsonyi misztériumról fogunk beszélgetni, Annával, Diával és Zoltánnal. Nekem egy gyermekkori prédikáció jut az eszembe, amikor 8-9 éves voltam, és elmentem először éjféli misére, és a plébános úr, Kurtos András plébános úr arról prédikált, hogyha most egy idegen bolygóról ide jönnének hozzánk emberek, és azt látnák, hogy ebben a hideg, havas éjszakában milyen sokan mennek a templom felé, és fogalmuk sem lenne az emberiség történelméről, történetéről, akkor minden bizonnyal furcsán néznének, és kérdezgetnék, hogy mi történik itt ezen az éjszakán. Miért indul el kicsi és nagy, hogy minden időjárási körülmény ellenére, ami esetleg nehezebbé tette, teszi az eljutást a templomba, mégis egy hosszú előkészület után, karácsony éjszaka, részt vegyünk az éjféli szentmisén. Ezt szeretném kérdezni tőletek, hogy bár mindenki, aki hallgat minket, van saját élménye karácsonyról, Jézus születésének csodálatos titkáról, de talán mondjuk el mi is a kedves hallgatóknak, hogy nekünk mit jelent ez az éjszaka, mit jelent Jézus születése, mit jelent karácsony titka. Annát szeretném kérdezni először.
Annyira köszönöm, hogy ennyire szemléletesen vezetted be, tehát valahogy láttam én is egy kicsit ilyen gyermeki képzelettel azt az idilli havastájat, ahogy mentek az őseink, hiszen már a múltkor is beszéltünk erről, hogy olyan családban nevelkedtem én is, ahol természetes volt az, hogy templomba járók, és hogy az én nagyszüleimnek tényleg megvannak még ezek az élményei, és milyen jó, hogy mostanában ezt mi is megtapasztaljuk. Szóval, hogy valami nagyon idilli békességet éreztem, hogy téged hallgattalak, de azért a gyakorlatban nekem ez háziasszonyként mindig egyfajta ilyen feszítettséget jelent. Amíg picik voltak a gyermekeink, most már azért nagyobbak, a legkisebb is kamasz, hogy akkor végképp annak a feszítettségét is, hogy itt megérkezik a Jézuska is, ugye, tehát, hogy a fa alá oda kerüljenek az ajándékok, közben az, hogy valami nagyon szép vacsorával ünnepelhessen és szép környezetben a család, és közben pedig, ami a legeslegfontosabb része az estének, hogy templomba menjünk együtt. És ott azért szépen felöltözve, stb. Bocsánat, hogy ilyen nagyon profán dologgal kezdem ezt a beszélgetést, de bennem ez, ami leginkább felidéződik. Most pedig, hogy már ennek a terhe kicsit lemegy azzal, hogy a gyerekeink nagyobbak, most pedig annak az öröme, hogy a család együtt lehet, és együtt mehet el a templomba. Mert én azt érzem, hogy az életemnek ez egy hatalmas nagy adaléka, hogy ebben egységben tudunk lenni, és hogy minden ünnepünket mindig áthatja az, hogy az Isten felé fordulunk, és hát a karácsonynál ugye már csak a húsvét az, aminél erősebben jelenik ez meg, de mindenki, aki templomban is ünnepli a nagy ünnepeket, tudhatja, hogy valóban az Istenhez kell fordulni, és hogy Jézus köré épül ez az egész.
Hogyha egy történettel indíthatok, akkor talán már említettem is a múlt alkalommal, hogy én Nagybecskereken születtem, és ott azért a katolikus egyháznak nem volt egyszerű dolga, és a katolikus híveknek sem volt egyszerű dolguk. A rendszerváltás előtt sem, rendszerváltás után sem. Ezek nagyon nehéz évek voltak, háborús évek voltak, de mégis valahogy a karácsonynak a megélése Nagybecskereken az olyan természetes volt. A nagymamám volt főleg az, aki vallásos volt, és igazából ő már elkezdett hangolódni az ünnepekre, és utána, amikor én is már kellőképpen megismertem, ugye gyakorlatilag mindazt a tudást megszereztem, ami szükséges volt ahhoz, hogy értelmezni tudjam az ünnepet, akkor voltak igazi élményeim. A valódi élményeim azok a piaristáknál voltak Kecskeméten. A ráhangolódás, az adventi időszak, tehát az atyák egy pedagógiailag is rendkívül példás terve dolgoztak ki, és minden évben, már amikor az advent időszak elkezdődött, akkor minden arról szólt, hogy karácsonykor, majd Jézus születésével gyakorlatilag bezáruljon ez az időszak, és egy hatalmas ünnep kezdődjön, ami pedig a jelenlegi létemet jelenti. Talán már múlt alkalommal is beszéltünk arról, hogy mi a fontosabb a példa, vagy hogy beszéljünk valamiről, és én úgy gondolom, hogy egyetemi vezetőként is sokkal fontosabb az, hogyha én karácsonykor, hát a saját képességemhez mértem, megpróbálok valamilyen példát mutatni. Tehát akár úgy is, hogy mindenkihez egy kicsit jobban odafordulok, hogyha kicsit jobban, nem én beszélek, én szeretek sokat beszélni, hogyha nem én beszélek sokat, hanem hogyha meghallgatom a kollégákat, és hogyha ők esetleg rácsodálkoznak arra, hogy miért van bennem ilyen bizalom a jövő iránt, és az emberek iránt, és ekkor tudom elmondani igazából, hogy hát az az én hitemből fakad, és hogy számomra ez teljesen természetes. De hogyha én ezt nem így csinálom, hogyha én nem hangolok rá az ünnepre, akkor nem lenne hiteles az sem, amit majd mondok.
És természetesen a mai beszélgetésünknek az is egy nagyon fontos területe, hogy a gyerekeket, a hittanosainkat katolikus iskolában, vagy az állami iskolában a hitoktatás során megpróbáljuk a karácsony titkával úgy szembesíteni, ahogy esetleg nem biztos, hogy otthon a családban találkoznak. Dia, te a gyermekkori élményeid alapján hogyan tudod a hitoktatásban, az advent előkészület során a karácsonyra való ráhangolódást megteremteni a tanítványok számára?
Szerencsésnek érzem magamat, hogy én is olyan családban nevelkedhettem, hogy a szüleim és a nagyszüleim is ugye vallásosak voltak, és egy példát kaptam ezáltal. És bennem is él egy kép, hogy mikor kicsi voltam a testvéremmel, édesanyámmal és édesapámmal kézen fogva indultunk el az éjféli misére, és ugye a talpunk alatt ropogott a hó, és a gyermekként nem éreztük azt, hogy későn van, éjszaka van, hanem szeretettel, várakozással indultunk el erre a szentmisére, és nagyobb boldogsággal jöttünk ki ugye a szentmiséről, hogy megélhettük ott, hogy megszületett ugye az Isten fia, Jézus Krisztus. És a hitoktatásban pedig a gyermekeket ugye most, hogy elkezdődött az adventi időszak, főleg a kicsiket próbáljuk megerősíteni, rávilágítani arra, hogy lemondásokkal próbáljunk készülni az ünnepre. Vannak olyan gyermekek, akiknek többet kell mesélni az ünnep jelentőségéről, hiszen a családban ugye ezt nem élik meg. Nagyon sok csonka család is van, és nehezebben tudjuk közvetíteni magának az ünnepnek a jelentőségét, hogy a szeretet ünnepe, mikor azt látjuk tényleg, hogy a családok nincsenek egységben, de ennek ellenére igyekszünk átadni az ünnepnek a fontosságát és jelentőségét.
Karácsonynak nagyon sok népszokása alakult ki az idők során, illetve a karácsonyhoz nagyon sok olyan liturgikus elem kapcsolódik, amelyik egészen különlegessé teszi az ünneplést. Talán még a templomba járó hívek közül sem tudja mindenki, vagy már a gyakorlat sem ezt mutatja, hogy amikor a karácsony elérkezik, akkor tulajdonképpen annak van egy előesti szentmiséje, amit már kevés helyen szoktak megtartani, aztán van egy évféli mise, aztán lehetőség van pásztorok miséjére is, ami akkor a hajnali vagy reggeli órában történik, és aztán jön majd maga az ünnepi mise. Ezeknek mindegyiknek megvan a maga tanítása, a maga evangéliumi szakasza, de ami biztos, hogy bármelyik misére jönnek el a kedves hívek a templomba, egy helyet mindenképpen felkeresnek, és ez a felállított Betlehem. És nekem eszemben van egy prédikáció, amit Seregi István érsek atya mondott itt a bazilikában, talán 1994-ben vagy 95-ben, aki miután bevezette a prédikációját, hogy ő is csak akkoriban olvasta, hogy karácsonynak az ünnepét már ugye a második században vannak feljegyzések róla, hogy ünnepelték, ha nem is azzal a nagy pompával, amivel majd aztán a középkorban elkezdődik az ünneplés, és középpont állította a Betlehemet. És arról beszélt, hogy háromféle kis Jézus lehet a Betlehemben. Az egyik helyen egy síró kis Jézust látunk, van olyan Betlehem, ahol a kis Jézus nevet, mosolyog, és van olyan kis Jézus, aki pedig alszik. És erről a három arcú kis Jézusról beszélt, és mindegyikhez hozzátette, hogy vajon miért van okunk sírni, miért van okunk örülni, és mit kezdünk az alvó kis Jézussal. Hogyha ti elmentek családdal és megnézitek a Betlehemet, akkor mi az, amit felfedeztek benne, mi az, ami igazán megindít benneteket, és mit tudtok elmondani a gyerekeknek, a családtagoknak, a hittanosoknak? Annát kérdezném először.
Nekem az jut először eszembe, amit az előbb is említettem, hogy Jézus köré összegyűlünk. Nekem ez mindig nagyon fontos mozzanat, hogy ahogy Zoltán is mondta, hogy a nagymama volt a motorja, hogy azért feleségként, anyaként, hogy oda viszem őket. Nekem mindig olyan nagyon jó érzés ez, hogy oda gyűlünk. És az, hogy mikor mit fedezek fel a csecsemő Jézust szemlélve, érdekes, mert nekem nem az jutott eszembe, hogy én miért sírok, vagy én miért nevetek, vagy mikor tudok nyugodt lenni és pihenni, hanem bennem mindig az van, hogy Jézus miért sírhat, és hogy ő miért mosolyog, és hogy ránk miért tud mosolyogni, tehát inkább egy ilyen dolog jutott nekem eszembe, és engem mindig nagyon-nagyon megmozgat az, hogy jó ott elidőzni, és amikor nézem a gyermek arcát, vagy hát ennek a kis csecsemőnek az arcát, hogy milyen elevenen megjelenik az a kép, hogy emberré lett értünk, hogy közénk jött. Tehát engem mindig ez érint meg, hogyha mondjuk egy síró Jézust látok, akkor az jut eszembe, hogy igen, itt van, és ugyanúgy fázik, ugyanúgy hirtelen ezt az egész dolgot át kellett élnie, mint mindannyiunknak. Tehát bennem egy ilyen nagyon erős közösségvállalás van, ami megjelenik, és ez azért nagyon átjárja mindig a lelkem, hogy milyen csodálatos is ez, hogy ennyire törékenyen, ennyire emberien tényleg ott van köztünk az Isten. És nekem mindig ez a remény. És ha alszik, akkor az van bennem, hogy nyugodt tud lenni, hogy békés tud lenni, hogy emberi család veszi körül, és mégis megadatik az, hogy ez valami csodálatos kép, hogy egy ember, egy anya, egy apa meg tudta nyugtatni az Isten fiát. Úgyhogy én bennem mindig inkább ilyen dolgok jelennek meg leginkább. Hogy értem, hogy miért sír, hogy nagyon jó látni, ha mosolyog, akkor igen, azért megjelenik bennem, hogy hát, ha van egy kis szerepünk benne, mert mi is most itt vagyunk, és látjuk őt, és ránézünk, és ugyanígy az is, hogyha pihen, az milyen nagy dolog.
Zoltán, neked van lehetőséged arra, hiszen nagyvárosban élsz, hogy akár a karácsony idő alatt több templomot is megnézzél. Van egy kedvenc templomod, ahol kedvenc Betlehemed van?
Nekem két olyan kedvenc templomom van, egyik az Örök Imádás templom, ami a klinikáknál van, nagyon közel lakunk, oda szoktunk járni misére, a másik pedig a Ferenciek terén, de ez a templom előtt fölállított Betlehem, ami nekem különösen kedves, mert amikor arra sétálunk, akkor ott el tudunk tölteni pár pillanatot, és nem csak mi, hanem hogy látom, hogy azok is, akiktől távol áll a kereszténység, távol áll a hitük, és megállnak egy-egy pillanatra, és akkor én megpróbálom azért külső szemmel is elemezni, hogy ők vajon mit láthatnak, és én úgy gondolom, hogy ugyanezt látják, amit mi, tehát egyszerre látják ezt a kiszolgáltatottságot, tehát azt, hogy az Úristen gyakorlatilag olyan módon vált emberi, hogy kiszolgáltatta magát, és hogy embereknek szolgáltatta ki magát, a másik pedig a közösséget, mert hogyha megnézik, hogy hogyan állnak a figurák, hogyha ezeket jól állítják be, akkor mindannyian ugye a kisdet felé néznek, és egy pillanat múlva már észreveszik, hogy azok, akik nézőként ott állnak, ők is így helyezkednek el. Tehát egyszerre benne van szerintem ez a nagyon helyes individuum egyéni felfogás, hogy az egyén mint kiszolgáltatott, és utána rögtön az is, hogy hogyan alkotunk közösséget. Szerintem ez egy nagyon fontos üzenet akkor is, hogyha talán nincs így megfogalmazva, hanem az emberek ezt átszokták érezni. És nekem az is nagyon tetszik, hogyha ugyanazt a Betlehemet állítják föl, ugye folyamatosan, és talán egy picit változtatnak csak rajta, és hogy van egy közösség, aki ezt fontosnak tartja, és aki dolgozik rajta. Sőt, nekem egy nagyon jó élményem az is, hogy van egy közösségünk a Mélyforrás Budapesten, és ott a közösségvezetőnek van egy Playmobil Betleheme például, és akkor minden évben ezt a Playmobil Betlehemet is kiállítja. Ennek már egyébként közéleti üzenete is van, hogy a gyártók, én remélem, hogy a jövőben is fognak azért Betlehemeket készíteni.
Dia, a gyakorló iskolában hittanári feladatokat ellátva nem csak az a feladatod, hogy egy-egy órára felkészüljél és elmondjuk úgymond a tananyagot. Egy hittanárnak minden iskolában, a katolikus iskolában pedig még talán sajátosabb módon feladat az, hogy együttműködve a lelkipásztorral, az iskola lelkésszel, az intézmény vezetésével, pedagógusaival igazi karácsonyi hangulatot tudjon teremteni az iskolában. Mi az, amivel tudtatok készülni? Lesz-e, van-e Betlehem? Készül-e a karácsonyi ünnepségek során bármi olyan, amire azt lehet mondani, hogy ez még annak a gyereknek is örömet ad, aki esetleg majd odahaza a családdal, mivel egy talán nem vallásos családban él, nem biztos, hogy találkozik.
Igen, tehát így az adventi időszakot ugye, mikor megkezdjük, akkor adunk időt a felkészülésre. Készülünk Betlehemessel, amiben bevonjuk a kicsiket is, és a nagyokat is. És úgy gondolom, hogy az előző év tapasztalatából kiindulva, hogy amikor szerepelnek a gyermekek a próbákon, még nem igazán értik azt, hogy miről is szól ez a kis pásztorjátékunk, de mikor előadják, akkor látom azokat a csillogó szemeket, hogy úgy átszellemülnek, hogy akkor beleélik magukat abba, ami előadnak. És talán azt megjeleníteni, ahogy tényleg karácsony éjszakáján Jézus ugye megszületett erre a világra, ezzel igyekszünk a gyerekeknek egy élményt adni, amit haza tudnak vinni, és elmesélni otthon a családba, hogy ők ezt látták. És visszatérve pedig olyan boldogan jönnek vissza szünet után, hogy elmeséltem otthon anyának és apának. És ezt jó hallani, hogy a gyermek felmeri vállalni azt otthon is, hogy igen, én ezt megnéztem, és hogy boldogam és szeretettel tudja ezt a szüleinek közvetíteni.
Karácsonyról beszélgetünk, és ahogy lassan közeledik a műsoridőnk vége, én még egyetlen nagyon rövid gondolatot szeretnék megemlíteni, szintén a Betlehemhez kapcsolódik. Egyszer valaki felvetette, hogy egy figura azért hiányzik a Betlehemekről. Ez a figura pedig a sátán. Mert hogy a gonosz az már karácsonykor is megjelenik, sőt, hát végigkísér az emberiség történelmét, alig ünnepeljük meg karácsonyt, már egy vértanú halált, aztán apró szenteket ünnepeljük, és hát most Európában már régóta tapasztaljuk azt, hogy minthogyha nem szívesen ünnepelnék sok európai nagyvárosban a karácsonyt. Egy-egy záró gondolattal fordulok hozzátok, hogy mi az, amit tudnátok javasolni azoknak az embereknek, akik esetleg meghallják ezt a műsort, és találkoznak olyanokkal, akik már beálltak abba a sorba, hogy nem fontos ez a karácsony. Nem igazán Jézus születése ez, hanem egy pihenési ünnep, egy hosszú hétvége, egy évvégi megpihenés. Hogy mégis mivel biztassák embertársaikat, akik esetleg már ezt a kis figurát ott a lelkükben felállították a Betlehemhez, hogy hogyan térjenek vissza, hogyan találjanak rá karácsony igazi titkára.
A legnagyobb forrás, és nem véletlenül kérdeztél szerintem a gyerekkori emlékeinkről, az, hogy gyermekként biztos, hogy mindenki átélte ennek a csodáját. Lehet, hogy nem keresztény, katolikus értelemben élte meg a csodát, de megélte a csodát gyerekként. És ez az élmény, ez az emlék szerintem nagyon-nagyon fontos, és ezen keresztül biztos, hogy tud kapcsolódni, és én biztos vagyok benne, hogy mindenki szülőként, nagyszülőként ezt a csodát adni akarja, és tovább akarja adni. És nagyon örülök ennek a példának, hogy utcai Betlehem. Oda lehet menni egy karácsonyi vásárba is a Betlehemhez, és ugyanúgy meg lehet érezni, és meg lehet élni ennek a csodáját. Vagy egy karácsonyi koncerten is. Tehát nagyon sok olyan világi elem van, amivel ugyanúgy lehet kapcsolódni, mert nem biztos, hogy az, hogy pusztán elmondjuk, hogy szerintünk mennyire nagyszerű dolog elmenni a karácsonyi misére, vagy megnézni a templomban a Betlehemet, az közelebb viszi őket. De ez az emlék, illetve valahol a példa. Mi ugyanolyan bátran és ugyanolyan boldogsággal elmondhatjuk, hogy a mi ünnepünk milyen, vagy mi hogyan készülünk, és bíznunk kell abban, hogy a Jóisten pedig megadja nekik azt, hogy ők is meg tudják ezt élni.
Szerintem forduljunk szeretettel és türelemmel azokhoz, akik még nem értik, és nem érzik át a karácsonynak a teljes valóját. Ez azt jelenti, hogy hallgassuk meg őket, hallgassuk meg, hogy mi az, ami nekik talán fáj, és ekkor, amikor megnyílnak, ekkor tudjuk, úgy gondolom, példával, vagy néhány mondattal, nem túl erőltetve elmondani, hogy számunkra mi a lényeg, sokkal hatásosabb, és talán akkor elindul bennük valami.
Én csatlakoznék Annához, hogy a szeretet és az odafigyelés talán az a legfontosabb, hogy ezt át tudjuk adni.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Karácsony titkáról beszélgettünk Annával, Diával és Zoltánnal, és kívánunk mindenkinek olyan ünnepi hangulatot az ünnepek elmúltával is, amely az új esztendőben is erőt és reményt ad mindannyiunk számára.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az egyetem impózus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kar dékánjával és Kovácsné Nagy Diannával, az egyetem gyakorló általános iskola gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum hittantanárával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna készítette. Hitvalló című műsorunkat ma este 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!